Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 668. számú dicséretünk első versét. A 668. számú dicséret első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Hajnalórán lelkem ébred. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve a most tanult dicséretet. Ez a 807-es számú énekünk. A 807. dicséretet fogjuk végigénekelni mind a három versével. Az első vers így kezdődik. Áldj lelkem, Istened! Thank you. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a 38. verssel kezdődő és 42. verssel bezáródó rövid igeszakaszból. Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnösök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri, és inti vala őket, mondván, szakasszátok el magatok a te gonosz nemzetségtől, akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy 3000 lélek, és foglalatosak valának az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, és a könyörgésekben. Amen. Istenünk tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Istenünk az igében megszólított bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Feleletképpen most hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsérünk, magasztalunk és áldunk a mögöttünk hagyott csodálatos ünnepes fél évünkért. Köszönjük neked annak megannyi áldását, a hirdetett igét és a sok áldott megtapasztalást. Köszönjük neked az úrvacsorai közösséget, hogy együtt részesülhettünk a kegyelemben, Szent Fiad bűntörlő áldozatában. Megvalljuk neked, Urunk, hogy oly sokszor, mikor szóltál hozzánk, a szó csak a fülünkig ért, de a szívünkig nem ment. Bocsásd meg, kérünk, alkalmatlan voltunkat. Bocsáss meg nekünk. Mindazáltal szeretnénk mégis könyörögni, hogy ne menj el tőlünk. Maradj velünk és hirdettesd a te csodálatos ígédet. Mert most szeretnénk köszönetet mondani azért, mert mára is elkészítetted. Légy érette áldott, Urunk. Urunk, szeretnénk eléd hozni gyülekezetünk betegeit. Kérünk, légy azokkal, akik súlyos terhet hordoznak. Gyámolítsd, erősítsd őket, kérünk. Szentlélek, Úristen, hívunk téged magunk közé. Kérünk, lobbanst fel szívünkben a hit talán pislákoló lángját. Jöjj és fúj mi közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve énekeljünk. Énekeljük a 845. számú dicséretünket. A 845. számú dicséretünket fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Tégy Uram engem áldássá. Ünneplő keresztény gyülekezet, az igehirdetés alapigéjét olvasom a már előbb is olvasott igeszakaszból, közelebbről az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a 42. igeverset. És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egyházi évünkben ritkán adódik olyan nap, amikor két dolgot is ünnepelünk. A mai vasárnap az éppen egy ilyen vasárnap, hiszen ma van a Magyar Református Egység napja, és a szép egyházi hagyomány szerint a pünkösdöt követő vasárnap az a Szent Háromság vasárnapja. Ezért ezen a mai istentiszteleten figyeljünk keresztjén eleinkre, az első gyülekezetre, hiszen az ő hitük a Szent Háromság egyistenben gyökeredzett, és szép, biblikus rend volt a közösségben. Egység volt közöttük. Kedves testvérek, a felolvasott rövid ige az első keresztjén gyülekezet életébe enged bepillantást. Annak a kis szeletét mutatja be, miután gyülekezetté alakul az első keresztjén közösség. A pünkösdi események utáni állapotról beszél Isten igéje. És hadd mondjam most azt, hogy ó, de jó, hogy az Istennek a szent lelke lejegyeztette számunkra ezeket a sorokat. Jó, hogy tudhatunk arról, hogy milyen volt a pünkösd utáni első gyülekezet. Ugyanis ők számunkra, és minden keresztény gyülekezet számára a hiteles minta, a példa. Hiszen ekkor a gyülekezet születése után még nem volt ideje és alkalma az egyháznak megromlani, az emberi hiába valóságokkal megfertőztetni. Tehát akkor még egészen olyan volt Krisztusnak az anyaszent egyháza, amilyennek Jézus elgondolta, amilyennek a Szentlélek alakította. Ezért csodálatos ez az ige. A hívőknek a lelke még tele volt a friss Krisztus élménnyel, hiszen néhány héttel korábban Jézus még ott járt közöttük, a tanítványai között. Az ő tettei, az ő tanítása még élénken élt mindenkinek az emlékezetében, aki találkozott Jézussal. Pünkösd, a Szentlélekkel való beteljesedés csodája pedig csak néhány nappal korábban volt a felolvasott igeszakaszhoz képest. És Péterék igehirdetése nyomán bűnbánatra indul, és megkeresztelkedik 3000 ember. Bennük is dolgozott, bennük is munkálkodott az Istennek a szent lelke. Nem csoda tehát, hogy ez az egyházi közösség, amely ilyen emlékekre és ilyen élményekre emlékezhet, minden idők legcsodálatosabb és legbiblikusabb közössége volt. Ehhez az ős mintához igyekezett visszatérni mindig az egyház a nagy reformátorok nyomán. Ezt az egyházat akarta visszaalakítani ugyanilyenné Calvin és Luther és a többi reformátorok. Tanulságos lehet ez az ige számunkra is. Mert a nagy üttörténeti események után, a pünkösdi lélekáradás után, az első gyülekezetnek, most hadd mondjam így, a szürke hétköznapjaiba enged bepillantást. A magasztos ünnepi alkalmakból belezökkenni a hétköznapokba, kevesebb gyülekezeti alkalmak idejébe, ez nem könnyű feladat. Pedig a mi gyülekezetünk is most egy hasonló feladat előtt áll. Pünkösddel ugyanis lezárult az egyház úgynevezett ünnepes fél éve, amely adventtel kezdődve végigvitt bennünket Krisztus születésén, szolgálatán, halálán, majd feltámadásán, mennybe menetelének a magasztos ünnepén. A bibliaórák, az ifjúsági órák, a csendes hétvégék és délelőttök, a konfirmáció, ezek mind-mind arra szolgáltak, hogy közelebb kerüljünk a mi Urunkhoz,
Jézus Krisztushoz. És ez a gyönyörű, eseménydús egyházi év pünkösddel lezárult. Drága volt az ünnepnek a felemelő úrvacsorai közössége. Azonban lezárult ez az ünnepes időszak, és megkezdődnek a hétköznapok. Az úgynevezett ünneptelen egyházi fél év egyformasága. Természetesen minden vasárnap ünnep, de testvérek, a nagy ünnepek és a drága élmények után következő hétköznapok éppen nem arra valók, hogy elszürküljön, hogy elsekélyesedjen a gyülekezet lelki élete, hanem éppen arra való, hogy elmélyüljön, hogy megerősödjön. Ahogy egy általam nagyon nagyra tartott lelkipásztor fogalmazott, a hétköznapok csendességében kell gyümölcs érésre nevelgetni az ünnepek magvetését. Ezért jó, ha megtanuljuk az ősgyülekezettől, hogy milyen legyen a hétköznapunk. Az ősgyülekezet életét előnk vetítő bibliai versekből megláttuk azt, hogy mivel foglalkoznak Krisztus első követői. A legelső helyen ez áll, foglalatosak valának az apostolok tudományában. Nincs ebben valami, bocsánat a kifejezésért, nagy zolás? Hát micsoda tudománya lehetett ezeknek a tanítványoknak? Hiszen egyszerű, tudatlan halász és mesteremberek voltak. A korábbi mesterségükre, a halfogásra vagy az adószedésre talán nem kellene tanítani a gyülekezetet. Talán nem nevezhető olyan tudománynak, amiben el kell, hogy mélyüljön egy közösség. Nyilvánvalóan az evangéliumra vonatkozik ez a kifejezés. Minden napon újra és újra elmondták a hívőknek, annak a csodálatos három esztendőnek a rengeteg drága élményét, amiket Jézus cselekedett, amiket ők láttak. Elmondták, hogy mi történt vele. Napról és napra elmondták, hogy ő meghalt, aztán feltámadott. Aztán a szemük láttára felemelkedett a mennybe. És a tanítványok, mint szem és fültanúk, bizonyságot tettek mindarról, amit láttak és hallottak. Egy-egy mondásnak a többszöri elismételgetése által lassan kikristályosodott az evangéliumi történet. Máté, Márk, Lukács és János írásba foglalták az emlékeket. Így maradt ránk a négy evangélium, amely Jézus életéről és tanításáról szól. Ez volt az apostoloknak a tudománya, amely tehát nem más, mint az Istennek az írott igéje, a kijelentés. Ez pedig a legcsodálatosabb tudomány, mert életet formáló, életet megújító tudomány. Az ősgyülekezetnek a tagjai foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Ez azt jelenti, hogy úgy foglalkoztak vele, mint ahogyan a tudós foglalkozik a maga tudományával. A tudós, amikor valamilyen problémával foglalkozik, akkor abba belemélyed, kikapcsolódik a világból. Arra a kérdésre gondol éjjel és nappal. Csak azon gondolkodik, semmi máson. Tudományos eredmény még sohasem származott a felületes, elhamarkodott kutatásból, hanem mindig csak az alapos, mély utánajárásról. Az ősgyülekezet tagjai foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Foglalkoztak Jézus történeteivel, ige hirdetéseivel és csodáival. Elmélyültek az apostolok tudományában. Kedves testvérek, fel kell tennünk a kérdést, foglalatosak vagyunk-e mi magunk az apostolok tudományában? Más szóval, tanulmányozzuk-e behatóan az Istennek az igéjét? A kérdés tehát nem az, hogy olvassuk-e a Bibliát, mert erre, Istennek legyen hála, nagyon sokan azt felelnénk, hogy igen, természetesen. A kérdés az, hogy belemélyedünk-e a Szentírás tanulmányozásába. Érdemes volna egyszer komolyan számot vetnünk önmagunknak az egész napi olvasmányainkról. Hogy mi mindent összeolvas egy átlag ember egy napon. Egészen biztosan több időt fordítunk a nap eseményeiről szóló híradásoknak az olvasására, vagy a bulvármagazinok olvasására, esetleg internetes felületek cikkek elolvasására. Sokkal többet fordítunk rá, mint az örökkévaló Istennek az üzenetének tanulmányozására. Gondoljuk most el ebben a percben, mennyit foglalkozunk naponta a Bibliával? Ugye milyen szomorúan kevés perc jut egy napnak a 24 órájából az Istennel való találkozásra? Az a pár vers, amit talán reggel vagy este félig álmosan még gyorsan átfutunk, ez nem mondható az apostolok tudományában való foglalatosságnak. Pedig a Szentírás igen alapos használata nélkül nincsen komoly lelki élet, még kevésbé növekedés. Ugyanis, hogyha hiányos a Szentírás ismeretünk, akkor hiányos a Jézus Krisztusról való ismeretünk is. Ha a Jézusról való tudásunk hiányos, akkor a láthatatlan Istenről való tudásunk is az. Az az ember tehát, aki Isten után komolyan vágyakozik, egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon, ne legyen alaposabb Biblia ismerete, mert enélkül nem ismerheti meg az Istent. Egyszer régen vitáztam valakivel, és ez a férfi a saját elmondása szerint Isten hívő volt. Azonban a Szentírást nem tartotta mérvadónak az Isten megismerése kapcsán. A következőt mondta. Meg lehet ismerni Istent a természetből, fel lehet fedezni a munkáját a történelemben. A Bibliát pedig emberek írták és emberek szerkesztették, ezért számomra az nem hiteles. Kedves testvérek, valóban fel lehet fedezni az Isten munkáját a természetben. Meg lehet látni az ő munkáját a történelemben. De hogyan lesz ebből személyes kapcsolatom az Istennel? Hogyan tudnék vele beszélni? Hogyan ismerhetné meg valaki az Istent és az ő akaratát, ha nem az ő igéjéből? Honnan máshonnan? A kezünkbe adta az igét, mint egy levelet. Ne csodálkozzon hát senki, aki még soha nem találkozott Jézus Krisztussal, hogyha egyszer nem ott keresi, ahol van, ahol megtalálható, a Szentírásban. Hiszen ő maga a testet öltött ige. Én azt tapasztalom, azt látom egy-egy nyári táborban, hogy ahol komoly vízmozdulás van lelki értelemben egy embernek az életében, akkor ott szinte minden esetben a Bibliával való komoly foglalkozás áll mögötte. Aztán ez lesz az eredménye. Nagy vízmozdulás. Ha most valaki elhatározza, hogy ezentúl nagyon komolyan foglalkozik Isten igéjével, Isten üzenetével, az biztos lehet benne, hogy nem marad el az eredménye. Lelki ébredés, lelki életének a meggazdagodása. Próbáljuk meg, akár csak egy héten át. Ha a Biblia tanulmányozása hétköznapi, mindennapi foglalkozásunká válik, akkor ne féljünk attól, hogy szürkeségben telnek az ünnep nélküli fél év napjai. Kedves testvérek, azt olvassuk az ős gyülekezetről, hogy az apostolok tudományán túl foglalatosak voltak a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Vagyis igazi közösségként élték meg az úrvacsorai és az ima közösséget. Az ilyen közösség pedig megtartó erő. Ez a közösség, amiről az első gyülekezet életében olvasunk, ez jelentette egyfelől az Istennel és a másikkal való közösséget is. Ugyanis ezek szorosan összetartoznak. Akik komolyan közösségben vannak az Istennel, akkor ott lehetetlen, bizonyosan nem lesz háborúság egymással szemben sem. A legtökéletesebb összekötő kapocs két ember között, egy közösség életében, az a mindenható Isten. Két lélek, akármilyen távol is áll egymástól, annál közelebb kerül egymáshoz, minél közelebb mennek Jézushoz. Ha két lélek között viszály van a gyülekezetben, meg nem értés támad, az mindig annak a jele, hogy megszakadt a kapcsolatom az Istennel. Olyan felemelő érzés szokott számomra lenni az, amikor nyaranta elmegyünk egy-egy hétre táborozni a fiatalokkal. És Istennek legyen hála, minden évben vannak olyanok, akik most először jönnek velünk a konferenciánkra. És bár sok mindenkit nem ismernek, mégis a hét második felére úgy mozognak közöttünk, mintha mindig is velünk lettek volna. Mintha mindig is a közösség tagjai lettek volna. Kedves testvérek, ez a keresztény közösség csodája. Együtt közeledünk az Istenhez, és emiatt egymáshoz is közel leszünk. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok, mondja az ige. Ha közeledünk az Istenhez, a másik emberhez is mindig nagyon közel leszünk. Csodálatos velejárója ez a keresztény közösségnek, a Krisztushoz tartozásunknak. Jó ilyen közösség tagjának lenni. Mert aki ilyen közösség tagja, az sohasem lesz egyedül. És időről időre megtapasztalhatja azt, hogyha az egyéni életemben valami nagy nehézség vagy tragédia történik, akkor a közösség nem enged elesnem. Nem engedi, hogy elvesszek. Sőt, különös módon ilyenkor könnyebbül a teher, mert többen hordozzuk azt. De ugyanígy az öröm is, ha többen örülnek neki, akkor nagyobb öröm. Az imádság, hogyha többen mondjuk, nagyobb a lelkesedés. Ha többen lelkesednek, erősebb a hit. Ezek a keresztény közösség csodái. Kedves testvérek, Jézus Krisztus a maga jelenlétét nem egy embernek mondja, hanem legalább kettőnek vagy háromnak. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott leszek köztük. Ezzel azt is megmondta, hogy két vagy három ember, vagy több ember együttléte hogyan válhat közösséggé. Úgy, hogyha Krisztus miatt jönnek össze, úgy, hogyha Jézus nevében jönnek össze, akkor ő ott van közöttük. Ilyen egymás hitében támogató közösségé kell lennie minden egyes családnak, minden egyes házasságnak, minden baráti körnek, hogy végül ilyen közösséggé válhasson minden egyház közösség. Ennek a közösségnek a remek kifejeződése a kenyér megtöretése, vagyis az úrvacsora. Kedves testvérek, az úrvacsorának az egyik jelentősége az volt, hogy az egy asztalnál, az egy ételből és italból való részesedés testi-lelki közösséggé formálta a vendégeket és a házigazdát. Testvéri közösséggé, egészen közel Krisztushoz. Ennek a nagy eseménynek a kifejezésére, erősebbé tételére kezdetben az ősgyülekezetben minden nap kiosztották az úrvacsorát. A lelki megerősödéshez, a gyülekezet erősítéséhez, a közösség erősítéséhez. Ezért nagyon áldott emlék számomra a legutóbbi pünkösdi úrvacsoránk. Olyan ősgyülekezetes volt, olyan áldott volt, olyan igazi közösséget imitáló volt. Végül azt olvassuk az első gyülekezetről, hogy foglalatosak voltak a könyörgésekben. Az együttes, közös könyörgésről van itt szó. Gondolkodjunk még erről. Kedves testvérek, nincs még egy olyan dolog a világon, ami két vagy több embert jobban közösséggé kovácsolna egymással, mint a könyörgés. Az apostolok tudománya a kenyér megtörése mellett ez a harmadik tartó oszlopa az őskeresztjén gyülekezetnek, az első közösségnek. A közös könyörgés. Mennyi haszna van a közös könyörgésnek? Kedves testvérek, az első gyülekezet életében egészen természetes volt az, hogy együttesen, közösen könyörögtek. Ez természetesen nem azt jelentette, hogy ne lett volna egyéni ima életük. Sokkal inkább azt jelentette, hogy a gyülekezeti életnek az egyik legfontosabb alkalma volt, amikor összegyűltek könyörögni a közös könyörgés idejére. Ma is fontos kellene, hogy legyen, mert a közös könyörgéseknek az alkalmával mindig jobban közel kerülünk egymáshoz és az Istenhez is. Hiszen a könyörgéseinkből kiderül az, hogy most éppen mi foglalkoztat. Milyen terheim, nehézségeim vagy örömeim vannak. Ilyenkor, értsétek jól, lelki értelemben levetkőzünk egymás előtt. Felfedem magamat, a belsőmet, Istennek és a másik embernek, egy közösségben. Ó, de áldott pillanatai ezek a keresztény közösségeknek, a keresztény életünknek. És mennyit lehet épülni egy ilyen együttes könyörgésből. Épülni és tanulni egyaránt. Mert ilyenkor veszi észre igazán az ember, hogy hol tart a hit útján. Úgyhogy közben hallgatom a másikat, hogy ő miért könyörög. Kedves testvérek, a közös könyörgés segíti a magányos könyörgéseinket is, mert elmélyíti az ima utáni vágyakozást. Témákat ad a magányos könyörgésre. Feltárja, hogy mások miképpen imádkoznak. Tanulhatok és épülhetek belőle. Az imádkozó életünkben is az a legnagyobb bajunk, hogy sokszor úgy elsietjük, hogy sokszor úgy sajnáljuk rá az időt. Aki az imádságnál az idővel takarékoskodik, az elvesztegeti az idejét. Aki viszont az Istennel való közösségben vesztegeti el az idejét, az megnyeri az önmagán tapasztalt áldásokat. Gyakoroljátok hát magatokat minél többet a könyörgésben. A hétköznapi biblia órák, ifi órák jó alkalmai ennek. Ne szégyelj mások előtt imádkozni. Te fogsz belőle épülni. Befejezem. Kedves testvérek, ünnepes fél évünk végére érkeztünk. Az ünnep után jönnek a hétköznapok. Hogy ezek a hétköznapok el ne szürküljenek, hogy közösségünk életének az elmélyülése vissza ne essék, mindezért felelősek vagyunk. Aki növekedni akar a hitben, aki fejlődni akar a lelki életében, az kövesse az első gyülekezet példáját. Akik foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Ezeknek az alkalmai lehetnek nyári táboraink és konferenciáink is. Szeretettel bíztatlak arra, hogy élj ezekkel. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Hatalmas Istenünk, köszönjük neked azt, hogy szent lelked lejegyeztette ezt a csodálatos beszámolót az őskeresztény gyülekezet életéről. Köszönjük, hogy ezzel tükröt is állítasz elénk, és láthatjuk, van hova fejlődnünk. Könyörgünk hozzád, Atyánk, azért, hogy minél jobban el tudjunk merülni az apostolok tudományában, a te csodálatos ígédben, az evangéliumban, Jézus Krisztusban. Adj minél több ilyen áldott csendet, amikor tudjuk olvasni az ígét. Könyörgünk hozzád, Atyánk, azért,
hogy minél jobban közösségé formálj bennünket. Olyan közösségé, akiknek a tagjai szeretik egymást, és szeretnek téged is. Vonj bennünket minél közelebb magadhoz, hogy ezáltal egymáshoz is közel legyünk. Köszönjük neked, Atyánk, azt, hogy szóltál, és szeretnénk eléd hozni nyári táborainkat, konferenciáinkat, csendes hétvégéinket. Jöjj majd el közénk, és taníts bennünket. Köszönjük, hogy szóltál. Légy áldott, Urunk. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Jézus mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Szerdán délután 5 órától Pálcem ifi óra, este 7 órától kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaórát tartunk, 17 órától évadzáró hittanórákat. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis ifi órákat tartunk. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermekmegőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Hirdetem a nyári urkuti csendes hétvégéinket és táborainkat. Ezek a következők. Július 1-től 5-éig hittantábort tartunk. Július 8 és 11 között a Pálcem ifi tábora lesz, ők az idén konfirmált fiatalokból alakult új ifi körünk. Július 11 és 14 között férfi FIFA csendes hétvége lesz. Július 15 és 21 között Agnus ifi tábort tartunk. Július 29 és augusztus 4 között a felnőtt ifi tábora lesz. Augusztus 5 és 11 között a Juvenis ifi táborát tartjuk meg. Szeptember 12 és 15 között női csendes hétvégét fogunk tartani. Ide első renden azokat a testvéreket hívjuk, akik más rétegcsoportokkal nem mennek konferenciára. Tehát első renden az idősebb nőtestvérekre gondolunk. Erre a csendes hétvégére Korinnál jelentkezhetnek a nőtestvérek. Nem sokára kikerül a fali újságra és a honlapra is minden tábori időpont. Biztatunk minden kedves testvérünket a táborokon, illetve a csendes hétvégéken való részvételre, melyekre a rétegcsoport vezetőknél lehet jelentkezni. Hirdetem, hogy ma presbiteri fotózás lesz. Kérjük, hogy az Isten tiszteletet követően a presbiterek fáradjanak be a gyülekezeti nagyterembe. Előzetesen hirdetem, hogy június 16-án vasárnap este 6 órától a templomban évadzáró kóruskoncertet fogunk tartani. Biztatjuk testvéreinket, hogy jöjjenek majd el erre a lélekemelő hangversenyre, és szólítsák meg ismerőseiket is. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záróénekünk a 821. számú dicséretünk lesz mindhárom versével. A 821. számú dicséretet fogjuk tehát végigénekelni. Ez így kezdődik. Isten szívén megpihenve
forjon szívünk egybe hát,